Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány folyamatosan dolgozik a Tisza vállalásainak teljesítésén, a valóban működő és emberséges Magyarország megteremtésén, és eközben a magyarok mindennapi biztonságának, megélhetésének és méltóságának biztosítása vezérli, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőt. Magyar Péter közölte, szeptember 1-től eltörlik a vényköteles gyógyszerek áfáját, és szinte nincs olyan háztartás, amelyet ne érintene ez a döntés. Bevezették továbban 100 000 forintos iskolakezdési támogatást a rászoruló gyerekeknek, ez mintegy 400 000 gyermeket érint. 27-ről 5%-ra csökkentik a tűzifa áfáját, mert a rezsicsökkentésből a tűzifával fűtő családok eddig kimaradtak, sorolta. A Tisza párt a választási győzelem után sem akar eltávolodni az emberektől, ezért újra útnak indul, bejárja az országot, mondta el a kormányfő. Beszélt viszont arról is, hogy szerinte a Fidesz mint párt menthetetlen. Magyar Péter több korábbi minisztériummal kapcsolatban is feljelentéseket és gyanús ügyeket sorolt, összesen mintegy 1300 milliárd forint értékben. Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője többök között azzal reagált, a Tisza párt a kampányban minden gyógyszer áfájának eltörlését ígérte, ezt is megszegték azonban, ahogy az iskolakezdési támogatás se kapja meg minden gyerek. Bóka János, a Fidesz új frakcióvezetője is az elmaradt választási ígéreteket kérte számon. Megjelent a felhívás a közszolgálati tanács új tagjainak delegálására. A jelöléseket augusztus 26-a délután 2 óráig lehet beküldeni, közölte a szervezet az MT-vel. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény módosításának megfelelően a korábbi közszolgálati testület közszolgálati tanácsként működik tovább, létszáma pedig 15-ről 18-ra bővül. Kamattámogatási programot hirdetett a tejpiaci válság enyhítésére az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A magyar közlönyben megjelent rendelet szerint az Agrár forgóeszközhitelprogramban 100, az Élelmiszeripari forgóeszközhitelprogramban 70%-os kamattámogatás vehető igénybe. 2030-ig 200-230 milliárd forintból korszerűsíthetik a 60 és Füzesabony közötti vasúti szakaszt, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, a fejlesztés eredményeként a vonatok óránként 160 kilométeres sebességgel közlekedhetnek, ami csökkentheti a menetidőt és javíthatja a menetrend pontosságát. Tervezik a Füzesabony és Eger közötti szakasz felújítását is, ha ez elkészül, akkor ott majd 100-zal járhatnak a vonatok. Ismertette a Népliget fejlesztési terveit a főpolgármester, aki üdvözölte a planetárium felújításának tervét is. Karácsony Gergely kiemelte, ezek megújítása egymással összefüggő városfejlesztési feladatok. Budapest tervei között szerepel a zöld felületek megújítása is, a park megközelíthetőségének javítása és a rekreációs lehetőségek bővítése. A kormány célja, hogy minden gyermek időben jusson hozzá azokhoz a szolgáltatásokhoz, amelyekre az egészséges fejlődése érdekében szüksége van, írta az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook oldalán, hozzátéve, hogy minden gyermek megérdemli, hogy a lehető legjobb esélyekkel induljon az életben. Lannert Judit közölte, Magyarországon a 0-tól 6 éves korú gyermekek közel 17%-ánál tapasztalható fejlődési elmaradás legalább egy területen. A pécsi rendőrkapitányság büntetőeljárás, az intézmény pedig belső vizsgálat keretében vizsgálja annak a 14 éves lánynak az ügyét, aki az egyik pécsi gyermekotthon tetejéről zuhant le még július 11-én, közölt az MT érdeklődésére a rendőrség és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. A távirati iroda azt követően kereste meg az érintetteket, hogy a telex.hu hírportálon olvasó jelzések alapján írtak az esetről. A lány szánt szándékkal is tudatosan ment ki a tetőre, kórházban ápolják. Végül az időjárásról. Holnap általában derült lesz az ég, több-kevesebb gomoly felhővel, csapalék nem valószínű, a szél több felé megélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban 12-14, napközben még csak 28-30 fok körül alakul. Újabb hőhullám várható viszont, derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből. A hét második felétől a derült száraz időben már jellemzően 33-38 fok között alakul a hőmérséklet napközben, és a hajnalok is egyre kevésbé hoznak felfrissülést. Az Időkép arról ír, Közép-Európa legforróbb helyévé válhatunk az érkező kánikulában. Átmenetileg nálunk lesz tehát a legmelegebb, a legforróbb napnak majd konkrétan a jövő hétfő, augusztus 3-a ígérkezik. Az EUMET.hu meteorológiai oldal szerint pedig az újabb hőhullám augusztus első hetében is végig kitart majd. Híreinket hallották.
Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdettel Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Szentek, szentéletű emberek.
Szent Pantaleon vértanú. Rómában halt meg 305 körül. Görög nevének jelentése mindenkin könyörülő. Egyike a középkor legkedveltebb 14 segítő szentjének. Szent Lukáccsal együtt az orvosok védőszentje. Magyarországon Pentele volt a neve, s tiszteletét mindmáig számos magyar falu elnevezése őrzi, mind Dunapentele, Sárpentele. Már a 4. századtól megtaláljuk tiszteletét. Szent Pantaleon életéről kevés megbízható adatunk van, de annál több legenda fogja körül alakját, amelyekből következtethetünk és megrajzolhatjuk életét. Az ókori írók úgy emlegetik, mint a csodatevő nagy vértanút, aki vértanú halált szenvedett Jézus Krisztusért. A kisázsiai Nikomédiában született, előkelő családból. Apja megrögzött pogány, édesanyja Eubóla pedig igen vallásos kereszténynő, aki fiát Jézus szeretetére nevelte. Anyja korán meghalt, így a fiú pogány környezetben nőtt fel. Kiváló tanulóként az orvosi pályát választotta. Mestere, Eufrozimus, szívesen vitte magával a betegekhez, és a császári udvarba is bejuttatta. Így lett a későbbi Maximilián császár háziorvosa. Megismerkedett egy öreg keresztény pappal, akivel barátságot kötött. Az ismeretségnek az lett a vége, hogy egy csodanyomán jó maga is Jézus tanítványa lett. A legenda ezt így beszéli el. Egy alkalommal tépelődve sétált egy szűk ösvényen, amikor belebotlott egy kisgyermek holttestébe, mellette pedig egy alvó viperába. Azt gondolta, ha ez a gyilkos vipera most elpusztul, és a kígyómarásban elhunyt gyermek életre kel, a papnak van igaza, és azonnal keresztény leszek. Abban a pillanatban ez meg is történt. Hazament, összetörte bálványszobrait, és saját hitének erejével egy betegnek visszaadta látását. Ettől kezdve nem csak a testnek, hanem a léleknek is orvosa volt. A dühöngő Diocletianus féle keresztény üldözés sem tudta megfélemlíteni. Érégy orvostársai azonban mindent elkövettek, hogy eltegyék láb alól. Elfogadták, ám ő még a kivizsgálás alatt is meggyógyított egy inaszakadtat. Ezzel a pohár betelt. Karóhoz kötötték, testét vasfogókkal tépték, fáklyákkal sütötték, olvasztott ólomba dobták, nagykövet kötöttek a nyakára és a tengerbe vetették. De semmi sem tudott ártani neki. Megpróbálkoztak a kerékbetöréssel is, de eredménytelenül. Végül lefejezték. Erekjét a piarista rend római anyaházának templomában őrzik, az orvosok védőszentje. E napon ünnepeljük még a hét alvó szent vértanút. Krisztus után a harmadik század közepén halt vértanú halált Efezusban az a hét ifjú, aki a pogány helytartó előtt bátran kereszténynek vallotta magát. A börtön elől sikerült egy hegyi barlangba menekülniük. Amikor ezt a helytartó megtudta, a barlang bejáratát befalasztatta. Így haltak meg étlen és szomjan, azaz elaludtak az Úrban. 250-ben történt. Az már legenda, hogy 200 év múlva egy juhász föltárta a barlangot, s a hét vértanú élve jött ki onnan. A legegyszerűbb emberekből is lehet szent. Ez bizonyítja Szent Nevolon hitvalló. A becsületes és ügyes varga Spanyolország dicsőségét szolgálta, ugyanis Favencia város szülötte. 24 éves koráig világiasan élt, de súlyos betegség letiporta és megtért. Sokat járt templomba, és hosszú órákat töltött elmélkedve. Mesterségét ennek ellenére nem hanyagolta el. Sok szegénynek készített ingyen cipőt. Elzarándokolt Komposztellába, Szent Jakab sírjához és Rómába is. Útközben ingyen foltozta a zarándokok és a szegények csizmáit. Felesége valósággal házsártossá vált, hogy ilyen jó szívű és semmi házi férje van, aki nem keres semmit. Férje élet szentsége és Isten szeretete azonban őt is megnyerte. Nevolon szülővárosában a kézműveseket vezeklő testületbe tömörítette. 1280-ban halt meg. Természetesen a cipészek védőszentje Szent Nevolon hitvalló.
Thank you. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus mai műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára, az Isten szeretetről elmélkedik.
Nemrég egy cikkben azt olvastam, hogy közel 3 milliárd forint értékben kelt el egy váza egy árverésen, amely egy szekrény tetején porosodva, szabadon kószáló mocskák között töltötte az elmúlt 50 évet. A kincset tehát fel is kell tudni ismerni, jut eszünkbe a mai Szent Mise olvasmányai nyomán is. És valóban, hiába van ott egy kincs, egy igazi érték az életünkben, ha mi nem veszünk róla a tudomást, nem ismerjük fel. Ezért is olyan példaértékű Salamon király választása, amelyben nem hosszú életet, gazdagságot vagy ellenségei bukását kérte az Úrtól, hanem a bölcsesség adományát. Isten a válaszban a többit is megígéri. Itt azonban nem arról van szó, hogy valami plusz bónuszt is kap Salamon, hanem sokkal inkább arról, hogy a bölcsember életében a többi ajándék is megjelenik. Hosszú élete talán a kevesebb aggódásból, a békésebb világszemléletéből fakadhat, amellyel egységben látja a bölcsember a világot. A gazdagság onnan jöhet, hogy a bölcs nem herdálja el pénzét mindenféle fölösleges dologra, nem keveri össze a csillogást a valódi kincsel, és kevésbé lehet megvezetni ezen a téren. Ellenségei felett inkább erkölcsi győzelmet arat, semmint erőszakosat, vagy csak bölcsességében eljut annak felismerésre, hogy kinek is kell egyedül megfelelni ezen a világon, és már nem zavarják őt mások. Felfoghatók tehát ezek a dolgok úgy is, mint a bölcs élet szemlélet természetes jutalmai. Tudok-e jót, fontosat kérni, olyan alapszemléletet, amelyből magától származnak majd a többi javak is számomra, ahogy Salamon tette? Az igazi kincset azonban nem csak fel kell tudni ismerni, hanem tudni kell érte odaadni mindent. Sokunk élete talán itt fut zátonyra. Megéreztük az igazán fontosat, amiért és ahogyan érdemes lehetne élni, de nem akarunk érte odaadni mindent. Pedig Jézus nyíltan megmondta, hogy nem lehet a világot is megtartani, meg a kincset is megszerezni. Mármint az örök kincset. Olyan világban élünk, ahol egyre kevesebben képesek még a felismert nagyobb jóért sem áldozatot hozni. Csak sóvárognak utána, ingyen vagy kampányszerű látvány munkával akarnak csak érte tenni, de nem kitartóak. Akarat gyenge, saját életüket irányítani nem tudó személyek sokassága tengleng a világban. Az ilyennek hiába ad Isten kincset az életében. Az ilyenek még arra sem lennének képesek, hogy elintézzék a föld megszerzésével járó átiratások munkálatait. Persze sokan most azt mondhatnák, hogy hát sok jó ember van, akinek nem ad az élet kincseket, míg más ingyen élők pedig bővelkednek. Ez igaz, ezen a földön. A kincset azonban nem csak felismerni és megszerezni lehet és kell, ahogy az imént láttuk, kincset bibliai értelemben csinálni is lehet, ott, ahol addig az nem volt. Szent Pál ugyanis azt mondja, az Istent szeretőknek minden javukra válik. Úgy érzed, csak szenvedés, fájdalom, szerencsétlenség van az életedben? Próbáltál már ezekből kincset csinálni? Úgy tekinteni rájuk, mint lehetőségekre, hogy az életedben jobban ráhagyatkozz az Úrra, jobban lásd a szépet, a fontosat ezen a világban. Ha elkezded, a végére te is lehetsz az egyik leggazdagabb ember a Földön. Sokszor tapasztalom a mai világban a lelkesedésnek is a hiányát, azt, hogy nem látom a csillogást a fiatalok szemében, és nem érzem azt, hogy valamiért a világ végéig is elmennének. A lelkesedés és annak tudata, hogy létezik olyan jó, amiért érdemes mindent odaadni, az egyik legszebb tapasztalat az életben. Ez ad lendületet a mindennapokban. Ez sarkal bennünket arra, hogy életünk folyamatosan haladjon egy adott irányba. Akinek minden mindegy, vagy aki csak tengleng a világban, tulajdonképpen nem él teljes életet. A tettrekészség azonban önmagában kevés, ha nem tudunk különbséget tenni jó és rossz, értékes és értéktelen, követendő és kerülendő dolgok között. Az igazán nagy személyiségek mindig is tisztában voltak ezzel, és hiányosságaikkal Istenhez fordultak, ahogy tette Salamon is, a bölcsesség kérésével. Talán azért nincs lelkesedés a mai világban, mert az emberek nem találnak rá erre az isteni segítségre. Nem tudnak bízni benne. Enélkül pedig tényleg úgy érezhetik, magukra vannak hagyva az élet farkas törvényei közepette. Nekünk, akik felfedeztük ezt az isteni erőforrást, kötelességünk azt mások számára is elérhetővé tenni. Tanúságtételünk hatékonyságának egyik fontos fokmérője lehet az, hogy képesek vagyunk-e magunk körül lelkes, céltudatos és bátor embereket beállítani Isten országának építésébe. Nem abban kellene erősítenünk a jövendő nemzedék tagjait, hogy magabiztosak legyenek, hanem abban, hogy Isten biztosak. Mert amíg a magabiztosságot erőltetjük, olyan képesség kialakítását akarjuk kicsikarni az emberből, amellyel önmagában nem rendelkezik. Az ilyen élet csak öntelt arroganciába vagy kudarcokkal tarkított összeomlásba torkolhat. Őszüleink küldetése ugyanis nem az volt, hogy vegyenek a jó és a rossz tudásának fájáról, azaz ők döntsék el, hogy szerintük mi a jó és mi a rossz, ahogy az sok mai fiatal gondolja, hanem a szerető Isten bizalmában elfogadják a jó és a rossz isteni meghatározását. Aki rátalál erre a kincsre, felszabadul az alól, hogy mindennek ő legyen a középpontja és mércéje. Miközben igazodik a nála nagyobbhoz, egyre inkább szabadabb és teljesebb életet él. Így válik az Isten szeretőknek valóban tényleg minden a javukra. A mai evangéliumban kétszer is megismétlődik a szófordulat: boldogan elment, eladta mindenét, amilyen csak volt, és megvette. Általában nagyon meggondoljuk, hogy mire és mennyit adunk ki. Az emberek többsége sokáig hezitál egy-egy nagyobb beruházás előtt, hiszen sok pénzről és hosszú távra meghatározó döntésről van szó. A példabeszédbeli földműves és kereskedő viszont egyáltalán nem habozik. Jézusnál azt olvassuk, azonnal cselekednek és mindent odaadnak. Azért a kincsért, amit megtaláltak. Mindannyiunk életében van egy ilyen kincstalálás. Amikor egyértelműen és félreérthetetlenül tudjuk, és nem csak érezzük, hanem tudjuk, hogy itt most valami természet fölötti érték és erő van jelen. Ezek a kegyelmi pillanatok sokszor nagy megrázkódtatásokhoz, néha pedig váratlanul csendes hétköznapokhoz kötődnek. A kérdés tehát nem az, hogy vannak-e kincsek életünkben, hanem sokkal inkább az, hogy mit kezdünk velük, amikor rátalálunk azokra. Ahhoz, hogy valaki kellően talpra esett legyen egy-egy kincs felfedezésekor, olyan életszemlélet kell, ami hosszú távra gondolkodik. Az éretlen, ösztönök mentén vagy hangulati alapon döntő emberek nehezebb helyzetben vannak egy-egy természetfeletti kincs kezelésekor. Mivel a mindennapjaik nem épülnek egymásra, nem mutatnak egy konkrét cél felé, vagy egyáltalán nincsenek egy nagyobb cél vonzása alá rendelve, nem éreznek késztetést arra, hogy halogatás nélkül mindent odaadjanak érte. Csak a jellemes, szilárd értékrenddel rendelkezők tudják olyan rálátással nézni és megítélni életüket, hogy abban kiemelkedjen a kincs a bóvli közül. És csak bennük van akkora vágy, ami kellő akarattá tud válni akkor, amikor mindent oda kell adni valami nagyobb jóért. Tehát senki sem születik ilyen bölcsnek, de bárki elindulhat a bölcsévállás útján. Mindenekelőtt kérni kell a bölcsességet Istentől, pontosan úgy, ahogyan ezt Salamoni király is tette. Ehhez persze alázat kell. Olyan lelkület, ami nem tekinti befejezetnek önmagát, és nem gondolja, hogy mindennek őhozzá kell igazodnia. Aki kéri Isten bölcsességét, abba beleköltözik az Úr, és elkezd működni benne és általa. Az isteni bölcsesség segít nekünk visszatalálni ahhoz a látásmódhoz, amely a dolgokat a maga valóságában, azaz igazi értékében szemléli. Innen pedig már csak egy lépés az, hogy észrevegyük azokat a kincseket, amik mindig is ott voltak körülöttünk és bennünk. A kincs tehát mindannyiunk rendelkezésére áll. Ott van saját földedben és a hozzád közeli kereskedésekben, hogy utaljak a jézusi példabeszédre. Ne csak rövid távú problémáid megoldását kérd az Úrtól. Merj bölcsességet kérni, ami képessé tesz arra, hogy amikor felfedezed a kincset, érte mindent oda is tudj adni.
Elhangzott műsorunkban Lúci Tamás atya, az Egri érseki papnevelő intézet spirituálisa, az Isten szeretetről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsúr itt a hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélget Árpádházi Szent Erzsébet és Alexandriai Szent Katalin életéről. Egy korábbi adásunk ismétlését hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenekké, amen!
Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, amen!
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók. A mai adásunkban két különleges szentről fogunk beszélgetni, Árpádházi Szent Erzsébetről és Alexandriai Szent Katalinról. Ők mindketten életüket az emberek segítségére, valamint a hit védelmezésére és terjesztésére szentelték. Szeretnélek benneteket megkérni, hogy mondjátok el, hogy ki mit tud Szent Erzsébetről. akkor kezdjük Árpádházi Szent Erzsébet életével. Mutassuk be, hogy ki volt ő. Léna.
Árpádházi Szent Erzsébet 1207-ben született Sárospatakon, második András magyar király és Merániai Gertrúd lányaként. Gyermekkorát részben itt töltötte, ahol megismertette a néppel azt a jóságot és könyörületet, amely egész életét jellemezte. Már fiatal korában is mély hittel viseltetett az emberek iránt. Bár hamar elkerült Magyarországról, Sárospatak az emlékezetében és a magyar néplélekben is különleges helyet foglalt el. A város büszkén őrzi Erzsébet emlékét, és az évek során több szobrot, templomot, emlékművet emeltek tiszteletére.
Jó, köszönöm szépen, Léna. Volt-e már valaki Sárospatakon, járt-e már? Nem jártatok? Na majd akkor egyszer, ha eljuttok, akkor menjetek el, és nézzétek meg, mert Árpádházi Szent Erzsébet itt született Magyarországon, Sárospatakon. Nem sokat tartózkodott Magyarországon, mert fiatalon elkerült, hova került el, ki tudja?
Lackó. Németországban.
Igen. Fiatalon 4 éves korába elkerült Németországba, az anyukája és az apukája úgy gondolta, hogy majd a türingiai őrgrófhoz fogja adni, Lajoshoz. És 4 évesen felpakolták őt a szekerekre, a dolgaival, a hozományával együtt, és elkerült Németországba. Ott nevelkedett tovább. Aztán 14 évesen ment feleségül Lajoshoz. Lackó, légy szíves, olvasd a történetet.
Erzsébet 14 évesen ment feleségül a türingiai őrgrófhoz, Lajoshoz, és az Eisenbach melletti Wartburg várába költözött. A középkori udvari környezet nem akadályozta meg abban, hogy segítse a szegényeket és betegeket. Az udvari fényűzés helyett Erzsébet az egyszerűséget és szolgálatot választotta. Az alattvalók és családja is gyakran találkozhattak vele, amint ételt és gyógyszert vitt a rászorulóknak.
Ki emlékszik, milyen történetet mondtunk el az iskolába is róla, Laci?
Ugye amikor Szent Erzsébet egyszer vitt kenyeret a szegényeknek, akkor a nevelőnője meglátta és kérdezte, hogy mi van a kötényedben. Tél közepe volt, és hogy Erzsébet meg azt mondta, hogy rózsák, és akkor mondta a nevelőnője, hogy mutass meg, és akkor rózsák voltak a kötényében.
Igen, csoda történt, rózsákká változtak. Tehát látjátok, hogy milyen a Jóisten, segítette őt, ő jó ügyben vitte ki a kenyeret a palotából, de hát voltak, akik figyelték őt, hogy majd megnézik, hogy mit csinál, és a Jóisten átváltoztatta a kenyereket rózsává. Ezért szoktuk mondani, hogy ez egy híres rózsacsoda, amely a középkor egyik legismertebb legendájává vált.
A rózsacsoda története. Egyszer, amikor Erzsébet éppen kenyeret és élelmet vitt titokban a szegényeknek, találkozott a férjével Lajossal. Mivel tudta, hogy a vár néhány lakója ellenezte jótékony tetteit, Erzsébet aggódott, hogy férje rossz hallását fogja kivállani. Amikor azonban Lajos megkérte, hogy mutassa meg, mit rejt a köpenye alatt, a kenyér csodálatos módon rózsákká változott. A legenda szerint a köpenye alatt bőséges rózsacsokor jelent meg, annak ellenére, hogy tél volt. Ez a csoda jelezte, hogy férje számára Erzsébet tiszta szándékát és hitből fakadó jóságát. A rózsák azóta is Szent Erzsébet ismertető jegyévé váltak, és számos ábrázolásán szerepelnek.
Igen, köszönöm. Erzsébetről sok mindent tudunk, amit a legenda szerint fennmaradt. Mire emlékeztek, hogy mit csinált életében? Lackó.
Hát, hogy 3 gyereket megszült.
Igen.
Nagyon szeretett lovagolni, mindig kiment a férje elé, és hogy egyszer, amikor várta haza a férjét a háborúból, akkor az egyik beteget az ágyába fektette a Lajosnak, igen. És akkor kérdezte Lajos, hogy ki van az ágyamban, és akkor mondta, hogy egy beteg, Lajos nem haragudott meg, és amikor Erzsébet visszament a beteghez, akkor Jézus feküdt ott az ágyban.
Így van, megint egy csoda történt, és nem haragudott Lajos király rá. A többiek már szerették volna őt rágalmazni, hogy mit csinál itt a palotában, amíg a férje távol van, de Jóisten megint csak egy csodát művelt, és Jézus feküdt az ágyban, képzeljétek el, mikor belépett az ajtón Lajos király. Köszönöm szépen, Lackó, ügyes vagy.
Amikor Lajos király egyszer volt egy háborúban, akkor nem tért vissza, és így Erzsébet özvegy lett.
Így van, tehát nagyon fiatalon özvegy lett, és egyedül nevelte tovább a 3 gyermekét.
Híres és szentítette őt hős és felebaráti szeretete. A szegényekért, betegekért, leprásokért élt halt. Mindenért egész életét, vagyonát értük áldozta.
Jó, köszönöm szépen, Nóri.
Erzsébet irgalmassága és végső évei. Férje korai halála után Erzsébet minden vagyonát a szegényeknek és betegek javára fordította. Magdeburgba költözött, ahol kórházat alapított, és maga is ápolta a betegeket. Az egyszerűség, önmegtartóztatás és könyörület lett élete vezérfonala, és alázattal saját kezőleg segítette a szenvedőket. Mindössze 24 évesen halt meg, de a közösségben és a keresztény világban egyaránt szentként tisztelték.
Kevés időt élt, de azokat az éveket nagyon tartalmasan töltötte, és nagyon szerette a betegeket, és nem volt fenyhéjázó, meg nem a szép ruhákat, meg a fényűző életet választotta, hanem egyszerűen élt, főleg férje halála után teljesen a betegeknek szentelte az életét, és hallottátok a történetben, kórházat is alapított. Nóri, kérlek szépen folytasd a történetet.
3,5 esztendővel később, 1235. május 26-án pünköskor 9. Gergely pápa iktatta a szentek sorába Erzsébetet. Sírhelye fölött tiszteletére szentelték a marburgi székesegyházat. Emléknapján a római naptár november 17-ére tette, hazánkban november 19-én ünnepeljük.
Bíborka, kérlek szépen, ismertesd, hogy Magyarországon hol vannak az ő emlékhelyei.
Szent Erzsébet tisztelete Magyarországon rendkívül erős. Sárospatakon, ahol Erzsébet született, évente emléknapokat és ünnepségeket rendeznek tiszteletére. Szobrai megtalálhatók Budapesten és számos más településen, ahol templomokat, oltárokat neveznek el róla. A rózsacsoda története különösen népszerű a magyar nép körében, így sok templomi freskon és festményen is ábrázolják.
Volt-e már valaki Budapesten, jártatok-e már Budapesten a rózsák terén?
Talán egyszer.
Na, az is őróla van elnevezve, úgyhogy ha ott jártok Pesten, akkor látogassatok arra el.
A Sárospataki vár, amely Erzsébet születésének helyszínét és a róla elnevezett kápolnát őrzi. Budapesten az Árpádházi Szent Erzsébet templom. A templom, amelyet róla neveztek el, az egyik legszebb és legismertebb építmény Budapesten. Végül pedig a Szent Erzsébet szobrok és emlékművek. Számos magyar városban találkozhatunk velük, amelyeken a rózsacsodát ábrázolják.
Köszönöm szépen. És emlékeztek-e arra, amikor itt járt Magyarországon Ferenc pápa, akkor ide ebbe a templomba ment el, és itt is szentmisét celebrált, és az Árpádházi Szent Erzsébet templomban Budapesten. Biztos emlékeztek rá. Szobrokon, ha látjátok, akkor mi az ő attribútuma?
Rózsák.
Rózsák, tehát a kötényében rózsák. Ha látsz egy fiatal női alakot, akinek ruházatában egy kötény is van, és ott rózsák, akkor arról mindig felismered. Ha Németországban jársz, ha Magyarországon, ha külföldön, hogy ez Szent Erzsébet. És mit szoktak még ilyenkor a templomban kérni Szent Erzsébet napja környékén? Aki volt szentmisén vasárnap, az hallhatta. Lackó?
Hát, hogy adományozzunk.
Így van, mert hogy Szent Erzsébet is nagyon sokat tett a szegényekért, ezért minket is kér az egyház, hogy vigyünk tartós élelmiszert, valamit a templomba, és gyűjtsünk a szegényeknek. Volt-e már a ti életetekben olyan, hogy adományoztatok? Nóri.
A suliba lehet ilyen ajándékokat vinni az erdélyi szegény gyerekeknek, meg árváknak, meg ilyen ruhákat, meg ételeket, ami nem törik össze.
Igen, és akkor azt otthon elkészítitek anyával?
Igen.
És dobozba teszitek? Vagy hogy szokott történni?
Igen.
És rá kell
is kell címkézni, hogy fiúnak, meg lánynak, meg hogy hány éves körül.
Igen, milyen gyerek örülne neki? Nagyon jó. És ilyenkor a legszebb dolgainkat, nem a legrosszabbakat, hanem a legszebbeket szoktuk berakni, hogy hagy örüljön az a gyerek, aki megkapja.
Földre Erzsébet, szánd meg koldossá lett népünket, testünket, lelkünket gyógyíts meg, szívünket Jézushoz téríts meg. sarok szúzzák. Elvész a hit, az erkölcs, a jóság. Tombolva táncol rajtunk a gonoszság. Gyönge az ember, és gyönge a nemzet. A szív és a lélek, a hazugság győz, az igaz felhőbb, kigyógyít meg majd fájdalmas sebeket. Ülj vissza magyar földre, Erzsébet, szánd meg koldussá lett népünket, testünket, lelkünket gyógyítsd meg, szívünket Jézushoz térítsd meg. Térj vissza magyar földre, Erzsébet, szánd meg koldussá lett népünket, testünket, lelkünket gyógyítsd meg, szívünket Jézushoz térítsd meg. A szív és a lélek, a hazugság győz, az igaz felhőtt, kigyógyít meg majd fájdalmas sebeket. Szent Erzsébetből hűs szeretet áll, imáit vezekelve szállnak. Minket hiába, Uram, ne sírasson, áldott, boldog asszony. Érj vissza magyar földre, Erzsébet, szálld meg koldussá lett népünket, testünket, lelkünket Jézushoz térítsd meg. Térj vissza magyar földre, Erzsébet, szálld meg boldossá lett népünket, testünket, lelkünket gyógyítsd meg, szívünket Jézushoz térítsd meg népünket.
Műsorunk második részében folytassuk a következő szentünkkel, akit szintén novemberben ünnepelünk, november 25-én, alexandrei Szent Katalinnal. Alexandrei Szent Katalin valószínűleg a 3. század végén, vagy a 4. század elején született Alexandria városában, amely akkoriban az ókori világ egyik szellemi központja volt. Katalin gazdag és nemesi családból származott, és fiatal korában kitűnt szépségével, intelligenciájával és kíváncsiságával. Tanulás iránti szenvedélye és kíváncsisága korán megmutatkozott. Nagyon szeretett tanulni, okos lány volt. Számos filozófiai és tudományos művet tanulmányozott. Már fiatal korában mély tudással és bölcsességgel rendelkezett, és vallásos életet élt. A keresztény hit megtalálása az életében hogyan mutatkozott meg, Léna?
Katalin különös érdeklődést mutatott a keresztény vallás iránt, és fiatalon megkeresztelkedett. A kereszténység ebben az időben még üldözött vallás volt, de Katalin bátran és nyilvánosan vállalta a hitét. A legenda szerint egy látomás is volt, amelyben Jézus megjelent neki, és azt mondta, hogy őt választotta lelki mennyasszonyának.
tehát fiatalon, keresztelkedett, pedig üldözött vallás volt akkor, a kereszténység mégis vállalta a hitét. Katalin bátorsága és vitája a császárral. Mit tudunk erről? Lackó.
Maxentius császár, aki heves keresztény üldözéseiről volt ismert, hallott Katalin hitének erejéről és tudásáról. Megpróbálta őt megnyerni a római istenek tiszteletére, de Katalin okos és logikus érveléseivel folyamatosan visszautasította. Maxentius vitára hívta őt, és több mint 50 filozófus gyűjtött össze, próbálják meggyőzni Katalint a kereszténység ellen. Azonban Katalin annyira meggyőzően védte hitét, hogy végül a sok filozófus maga is keresztény hitet ért.
Igen, tehát csoda történt, őt most meg akarták vezetni, hogy térjen a római istenekhez, tehát hogy az isteneket tisztelje, a római isteneket, azt szerette volna a császár, 50 filozófust hivatott, és annyira jól tudott beszélni, és a vallásáról, és a hitéről tanúságot tenni, hogy még az 50 filozófus is keresztényé lett. Katalint egész életében azért megpróbáltatások kísérték, szerették volna megtörni őt a hitében. Fruzsi, légy szíves, folytasd a történetet.
A Katalin kerék és a mártíromság. A császár dühében halálra ítélte Katalint és egy különleges kínzóeszközt. A Katalin keréknek nevezett kereket készítetett számára, amelynek célja az volt, hogy megbüntesse és megtörje őt. Legenda szerint azonban a kerék összeomlott, amikor Katalint megérintette. Így kínzóeszköz nem működött. Végül a császár lefejeztette Katalint, így mártír halált halt. Az ő bátorsága, kitartása és mély hite miatt halála után szentként kezdték tisztelni.
Tehát látjátok, megint a jóisten csodát tett, nem tudta őt megtörni. Ez a Katalin keréke széttört, amikor Katalin hozzáért. És dühében a császár ekkor egy másik kínzóeszközt választott, lefejeztette Katalint fiatalon. És így mártír halált halt. Ki tudja, mit jelent az a szó, hogy mártír halál? Lackó.
Azt jelenti, hogy valakit a keresztény hitéért ölnek meg, és ennek a másik rokon értelmű szója pedig az, hogy a vértanú.
Így van, köszönöm szépen. Tehát itt van egy következő szentünk, ugye Árpádházi Szent Erzsébet természetes halált halt, itt pedig egy fiatal szentünk, Katalin, ő pedig vértanú halált halt. Majd fogunk még tanulni ilyen vértanúkról, de most ez a szent, akivel ma foglalkozunk, Katalin, középkori szent volt. Hogyan ábrázolják tehát akkor szerintetek Katalint, ha látunk egy festményen vagy egy szobron, hogyan, miről tudjuk őt felismerni? Laci?
Hát úgy, hogy fog egy kereket a kezében, vagy egy pálmaágot.
Így van, pontosan. A pálmaág minek a jele? Nóri?
A mártírok jelképe.
Így van, köszönöm szépen. És a kerék pedig, Lackó?
Az a Katalin kerék volt.
Az a Katalin kerék, amin őt...
meg akartak ülni.
Így van. Szent Katalint hogyan ábrázoljuk, Lackó?
Szent Katalin a középkor egyik legismertebb és legkedveltebb női szentje lett. Katalin kerék a hitéért vállalt szenvedésnek szimbólumává vált, és számos ábrázolásán megjelenik kezében kerékkel vagy pálmaággal, amely a mártírok jelképe. Közbenjárását gyakran kérik tanulásban és a bölcsességben, ezért a tudósok, filozófusok és diákok védőszentjévé vált.
Igen, köszönöm. Tehát a ti védőszentetek is a tanulásban kérhetitek az ő segítségét, hogy alexandriai Szent Katalin könyörög érettünk. Azért mondtam, hogy alexandriai, mert ott született, mert több Katalin is van, akiről majd fogunk tanulni, de ne keverjük össze, mert van szénai Szent Katalin, van alexandriai Szent Katalin. Mikor ünnepeljük az ő emléknapját?
November 25.
Így van, Léna, köszönöm szépen. És Magyarországon vannak-e emlékhelyei, ki tudja? Léna.
Igen, vannak. Magyarországon is sok templomot és kápolnát neveztek el róla, különösen az egyetemi városokban. Szent Katalin ünnepnapja november 25, amelyhez számos néphagyomány kapcsolódik. Sok helyen ezen a napon tartották a Katalin bálokat, és a nők számára ez különleges jelentőséggel bírt, hiszen ez volt az utolsó alkalom bálokra és mulatságokra az adventi időszak kezdete előtt.
Így van, köszönöm szépen. Tehát Katalin napi bálokat, meg Erzsébet napi bálokat szoktak ilyenkor tartani, és utána már adventkor megszűnnek a bálok. Ugye szoktuk mondani, hogy az advent az az elcsendesedés, és 4 hét Krisztus születése előtt az egy csendes időszak, úgymond nem szoktunk akkor bálokat, házasságkötéseket tartani, hanem előtte vannak ezek. És ezért mondjuk itt a történetünkben is, hogy Katalin napjához közel bálokat szoktak, meg Erzsébet napi bálokat szoktak rendezni. És utána, amikor kezdődik az advent, akkor már nem, és majd utána karácsony után lehet újra dínomdánomozni. A múlt órán tanultunk róla, szenteket fogok felsorolni, és nektek pedig válaszolni kell, hogy ki ő. Pannóniában született, és egy hideg téli napon megosztotta köpenyét egy koldussal. Nóri.
Szent Márton.
Nagyon jó, köszönöm szépen. Alexandriában élt, és 50 filozófussal vitázott sikeresen a kereszténység védelmében. Bíborka.
Alexandriai Szent Katalin.
Nagyon jó. Magyar királylány volt, Sárospatakon született, aki lelkesen segítette a szegényeket, és egy alkalommal a kenyér rózsává változott a köpenyében. Fruzsi.
Árpádházi Szent Erzsébet.
Jó. A zene és az éneklés védőszentje, akit gyakran ábrázolnak orgonával. Lackó.
Szent Cecília.
Így van, köszönöm szépen, és őt is novemberben ünnepeljük. Igaz, most nem mondtuk el az ő történetét, de tudjuk, hogy novemberben van az ő emléknapja is. Kereszt alakú szimbólumáról ismert, és testvérével Péterrel együtt Jézus tanítványa volt. Léna.
Szent András.
Így van. Tudunk-e róla valamit mondani? Szent Andrást is ebbe a hónapba fogjuk ünnepelni, novembernek az utolsó napján, november 30-án. Ő volt Péternek a testvére, és miért mondtam azt, hogy kereszt alakú szimbólumáról ismert? Úgy hívjuk ezt a keresztet, hogy András kereszt. Ügyesek voltatok, köszönöm szépen, hogy együtt beszélgettünk erről a két szentről, Árpádházi Szent Erzsébetről és Alexandriai Szent Kataliról. Erzsébet a segítőkészség és az önzetlen szeretet példája volt, aki az életét a szegények és a rászorulók segítségének szentelte. Katalin pedig bátor kiállásával és hitének megvédésével mutatott példát mindannyiunknak. Mindketten olyan értékeket képviseltek, amelyekre ma is nagy szükségünk van. Az ő példájuk megmutatja, hogy a szeretet és a hit mekkora erővel bír. Mindannyian tanulhatunk tőlük, ha segítünk másoknak, és bátran kiállunk az igazság mellett. Akkor mi is jobban megélhetjük a hitünket. Köszönöm, hogy ma is itt voltatok, és beszélgethettünk együtt ezekről a szentekről. Szeretném, ha együtt elénekelnénk Árpádházi Szent Erzsébetről ezt a kis éneket. Az Atya,
a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Árpádházi Szent Erzsébet, jó szívéről szól az ének, betegeket gondoz, ápol, eltart szorgos munkájából, kenyerét is mind megosztja, kötényébe rejtve hozza, éhezőket jókkal tölt be, s vigasztalást hoz a földre.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Szent Erzsébet asszony életéről, emlékezzünk sok jó tételéről, mi is őtet kövessük, azon legyünk, amit benne dicsérünk, cselekedjük. Születik Erzsébet jó órában, királyi atyától Székesvárban, mikor kezdett szólani neve kedvé, első Jézus szent neve vala nyelvén. Szegényeknek egyszer téli időben államizsnát hordott kötényében, mikor atya kurholán ő szavára, kenyérkéből csupa friss rózsavála. Mindenét elosztál szegényeknek, alamizsnát adván mindeneknek, hogy kiveti közvegyen jószágából, mégis jót tett másokkal funásából. Boldog szent halálán örülének, az angyalok szépen éneklének, háza felett daluló madárképben, dicsérték a jó Istent nagy szentjében.
Elhangzott műsorunkban Vámosné Acsúrit a hitoktató beszélgetett tanítványaival, a műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!